Kedves gyülekezet, kedves testvérek, ezen a mai délőtti Isten tiszteleti alkalmon János apostolnak a második leveléből szeretnék néhány igeverset olvasni. János apostol második leveléből a 7. verstől a 11. versig olvassuk el Isten igét, mivel ez a levél csak egyetlen fejezetből áll, ezért nem mondtam fejezetszámot, hanem csupán csak versszámokat. Tehát a János apostol második levelének 7. versétől a 11. verséig fönnállva hallgassuk meg Isten igéjét. Mert sok hitető jött el a világba, akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben jött el. Ez a hitető és az antikrisztus. Vigyázzatok magatokra, hogy ne veszítsétek el, amit elértünk munkánkkal, hanem teljes jutalmat kapjatok. Aki túllép ezen és nem marad meg a Krisztus tanításában, abban nincs benne Isten, aki megmarad a tanításban, abban benne van az Atya is, meg a Fiú is. Ha valaki hozzátok érkezik, és nem ezt a tanítást viszi, ne fogadjátok be házatokba, és ne köszöntsétek, mert aki köszönti, közösséget vállal annak gonosz cselekedeteivel. Eddig az ige, foglaljunk helyet, testvérek. Szűs testvér úgy kezdte az imórai alkalmat, hogy ugye mivel úgynevezett halottak napja van mögöttünk, és sokan megfordultunk temetőkben, szeretteink sírjainál emlékezve, és azt gondolom, hogy hívő embernek talán még a hálaadás is ilyenkor belefér a gondolatába, hálaadás azokért a szeretteinkért, akik valóban az Úrban halva távoztak el közülünk, egyfajta példát is adva számunkra, hogy hogyan kell és hogyan kellene Krisztus tanításában és követésében maradnunk. És én is egy ilyen jellegű mondást hadd hozzak a testvérek elé, így az én szolgálatom legelején. Én is hallottam ezt, egyszer egy idős néni mondta ezt valahol régebben, hogy így fogalmazta meg, hogy az élet a sok bajjal jár, míg a koporsó el nem zár. Nagy igazság van ebben a mondásban, azt gondolom, és valóban a tapasztalataink is azt erősítik meg, hogy amikor a földi életben élünk, akkor bizonyára nagyon sok baj, nagyon sok probléma, sok feladat, sok kérdés, sok teher nehezedik az emberre, és ez ugye valóban addig tart, ameddig ez a földi életünk be nem fejeződik itt, mert utána az a hitünk és az a reménységünk, hogy az Úrral lehetünk örökkön örökké. Ővele lehetünk, és ő minden olyan terhet, minden olyan fájdalmat és betegséget levesz rólunk, levesz a válunkról, letörli könnyeinket is, ahogy az ige tanít bennünket, akik valóban benne bíztunk, és valóban a végsőkig kitartva hűségesek voltunk hozzá. De természetesen, ha már bajokról beszélünk, és ha már különböző terhekről, különböző veszélyekről kell beszélnünk a földi életben, azt gondolom nem csak a fizikai, testi életünk eseményei között, hanem a lelki-szellemi életünk tekintetében is vannak veszélyek, és vannak olyan nem várt események, amelyek nagyon sokszor bajokat is tudnak okozni. Ezért azt gondolom, hogy az nem mindegy mégiscsak, hogy a bennünket ért és bennünket elérő bajok, akár lelki értelembe véve, akár fizikai, anyagi értelembe véve érnek is el ezek bennünket, hogy ezek az életgondok, ezek az életterhek igazából előrébb viszik ki az életünket a megoldások, a megtalált megoldások által, vagy pedig nem. Ez nagy kérdés. Mire gondolok? Az első század végére a kereszténység elkezdett növekedni. Mondhatnám azt is, hogy egyfajta ébredés indult el az első század végén az első keresztények körében. Nem állt meg az ige Jeruzsálem határain belül, nem állt meg a tartományi szinten sem, nem állt meg Kis-Ázsia szinten sem, hiszen Pál apostol, amikor szerte járt városról városra, mindegyik helyen gyülekezeteket hagyott, ilyen-olyan nagyságúakat, ilyen-olyan erősségűeket, de a kereszténység erősödött, és gyülekezetek jöttek létre, gyülekezetek növekedtek, azonban ennek a pozitív hatásnak, hogy valahol ébredés van, Valahol gyülekezet növekedés van. Valahol emberek jönnek be gyülekezetbe is, és töltik meg az üres helyeket, vagy épületeket nőnek ki gyülekezetek, és még nagyobbakat kell építeni. Ez egy nagyon pozitív teher, egy nagyon pozitív öröm. Én azt gondolom, hogy mi itt rákospalotaiak is örömmel vállalnánk azt, hogyha annyian lennénk, már olyan sokan lennénk, hogy akár egy karzatot, vagy akár még egy nagyobb épületet, imaházat építve bővítenénk magunkat, vagy akár az udvar rovására kicsikét kitornánk a falakat, mert annyian lennénk. Milyen öröm lenne ez? Ugyanakkor minden ilyen növekedésnek, minden ilyen ébredésnek van egyfajta velejáró negatívuma is. Az első század kereszténységében ez a negatívum úgy alakult ki, hogy miközben növekedtek a gyülekezetek, miközben közösségek jöttek létre, addig olyan helyeken, ahol korábban a kereszténység a lábát sem tudta betenni, az volt a negatív velejárója, hogy a gyülekezeti tanfegyelem az elkezdett föllazulni. Nem voltak már, mert nem volt az apostolok számára sem áttekinthető teljes mértékben az, hogy pontosan a kereszténység milyen nagyságú, hogy tart és merre felhalad. Nem tudták már átlátni az apostolok sem. Nem volt olyan jeruzsálemi tanácskozás, apostoli tanácskozás, aminek ugye a végén megszületett az a döntés a pogányok felé, hogyha nem esznek vért, ha tartozodnak a fulvaholt állattól, és még néhány szabályt lefektettek az apostolok, és eljutottak ezeknek a testvéreknek, akik ezt betartva csatlakoztak a jeruzsálemi gyülekezethez. Nem voltak már ilyen jellegű tanácsok, és éppen emiatt a növekedés kapcsán a mindenkori egyház akkor is kitermelte azokat a, elnézést kérek a kifejezését, hogy ezt mondom, élősködőket, akik egy idő után tulajdonképpen mind a beszédben, mind a tanításban egyfajta módon átvették a stafétabotot, megtanulták a gyülekezetek a szokásait is, valamilyen szempontból alkalmazkodtak ahhoz, ahova ők is úgy kerültek be, de amikor ők kerültek úgymond pozícióba egy gyülekezetbe, akkor igazából előjött egy olyan fajta szellemiség, ami miatt János apostol ezt a fajta levelet is, ezt a levelet is megírta. Mert minden ember mögött van egy szellemiség. Van egy szellemiség, és erre tapint rá János ebben a rövid kis levelében is, és azt próbálja elmondani, hogy ezekkel a megjelent szellemiségekkel szemben ott van az apostoli tanítás, amelyre nézve ők lefektették és képviselték azt a gyülekezetek felé, így János is, mint talán legtovább élő és legfiatalabb tanítvány volt akkor a 12 közül, hogy Jézus ezt tanította, a Szentlélek igazából ezt áldotta meg, mi pedig erre tettük rá az életünket, a küldetésünket teljes mértékben, és ez alapján éljük a mindennapjainkat ebben a világban. És elmondja ezeket János a gyülekezetek számára. De nyilván az ördögi támadás és az ördögnek mindenkori támadásának az iránya az mindig a gyülekezetek életében a legfontosabbra irányult, és irányul ma is, ebben az esetben Jézus Krisztus személyére, az ő kereszt halálára, az ő megváltói munkájára, arra az ajándékra és arra a következmény, hogyha valaki ezt elfogadja, ha valaki ebben hisz, akkor örök élete van. Ennek a megkérdőjelezésére irányult az ördögnek mindig mindenkorban a legfontosabb ellencsapása. Hogy valamilyen módon Isten gyermekeit, a mindenkori gyülekezeteknek a testvériségét elbizonytalanítsa abba, amiről Szűspál testvér az imórán megint csak szólt, és nagyon örültem ennek, hogy kihangsúlyoztam, mert én is sokszor nyelvbotlásként mindig azt mondom, hogy lehet, holott pedig van, örök életünk van. A sátán mindig ezt próbálja kiemelni, kivenni a szívünkből, hogy akik hiszünk Jézusban, akik elindultunk az ő követésére, akik az ő útján akarunk járni, és neki akarunk szolgálni, azt elhiggyük, és abban bizonyosak legyünk, hogyha ez így van az életünkben, az életedben, akkor örök életed van. Örök életed van. Az Úr Jézusról olvasok az evangéliumokban, hogy egyszer a tanítványait félrehívta, és egy nagyon fontos kérdést tett föl számukra. Ez a kérdés ugye úgy szólt, hogy kinek mondanak engem az emberek? Kinek mondanak engem az emberek? És testvérek, az Úr Jézusnak ez egy olyan kérdése volt a tanítványok felé, ami nem csak ott akkor annak a 12-nek volt kérdés, hanem tulajdonképpen mind a mai napig az én kérdésem meg a te kérdésed is, amire választ kell adnunk talán napról napra, hogy ki neked Jézus Krisztus? Kicsoda ő neked? Mit jelent ő számodra? És ez annyira fontos kérdés, hogy erre azt mondjuk, hogy üdvösség kérdés. Van olyan sok kérdés, ami nem üdvösség kérdése, én egy picit ide sorom a bemerítést is, mert az inkább engedelmesség kérdése, mint üdvösség kérdése, de az, hogy az életemben és az életedben kicsoda Jézus, és hogy hol szerepel ő, hogy milyen pozíciót tölt be, ez mindenképpen az üdvösségünket befolyásoló kérdés lehet, hogy erre milyen választ adunk. És az ördög, a sátán János apostol korában is ezt a Jézust, ennek a Jézusnak a személyét akarták elbizonytalanítani. Ugye Jézus Krisztus Isten fia, megváltó, a Messiás. Ezt valljuk, és ezt hisszük. Nyilvánvaló dolog, hogy ma már ezzel a kérdéssel, hogy most Jézus igazából kinek tartjuk, vagy kinek nem tartjuk, ugye talán az egyház ezzel a kérdéskörrel már így nem találkozik, mert erre már adott egyfajta választ. De mégis újabb és újabb köntösbe öltözve ez a kérdés előjön. És ez a sátáni támadás előjön. Talán manapság úgy jön elő, hogy vajon Jézus Krisztust Istenként mindenki elfogadja-e? Mindenki elfogadja-e Jézus Istenként? Mert ő egyszerre volt ember, és egyszerre volt Isten is. És sokan ebben a mai világban azt mondják, hogy Jézus, döntsük el, vagy ember volt, vagy Isten volt. De általában azt mondják, hogy inkább ember volt. Jézus személyét megkérdőjelezni az életünkben. Azért fontos testvérek éppen ezért válaszolni erre a kérdésre, hogy kicsoda számunkra Jézus, mert ha ő Isten, már pedig ő az. Ha Isten, akkor nem lehet, nem szabad túllépni az ő tanításain. Ha mi azt mondjuk, hogy ő Isten fia, miközben persze ember is volt, tehát emberi formában jött el, de ő Isten fia, akkor ez azt jelenti, hogy a tanításain, amik ő tanított és mondott, azon nem léphetünk túl. A mai kereszténységnek az egyik nagy problémája ez a fajta skizofrénia. Hogy egyrésztről azt mondja, hogy valljuk mi Jézust úrnak, hiszünk mi ő neki, tudjuk, hogy ő Isten fia volt, tudjuk, hogy ő meghalt a kereszten, tudjuk, hogy ő mit végzett ott el, de valójában nem, vagy nem nagyon akarunk rá hallgatni. Nem nagyon akarjuk komolyan venni azt, amit ő mond. Nem nagyon akarjuk komolyan venni azt, amit ő tanít, amit ő tanácsol nekünk. Van egy Krisztus szobor, úgy hívják ezt a Krisztus szobort, katolikus körökben ismert ez jobban, a lübecki Krisztus szobor. És ezen a Krisztus szobron található egy vers. És ez a vers tulajdonképpen éppen erről a mai keresztény betegségről szól. Nem tudtam sajnos elhozni ezt a verset, az esetleg nézzék el ezt nekem, de olyan dolgokról beszél Jézus, illetve ez a vers, hogy azt mondjátok, hogy én vagyok az út, csak éppen nem jártok ezen az úton. Azt mondjátok, hogy én vagyok az Isten fia, de mégsem tiszteltek a mindennapi életetekben Istenként. Ilyen ellentét párokra épül föl az a vers, nagyon tanulságos vers, ha tudunk esetleg, majd keresünk az interneten, biztosan ott fönn van valahol ez a vers, de pontosan erről a helyzetről szól. Hogy arra a kérdésre, hogy kicsoda nekem Jézus, és kinek tartom itt az életemben, erre a mai kereszténység ilyen felemás választ ad. Elhiszük, hogy Jézus létezett, elhiszük, hogy Jézus meghalt a Golgotai kereszten, csak éppen nem akarjuk az ő tanítását komolyan menni. Nem hallgatunk rá. János apostol, amikor ezt az egész gondolatkört fölveti, és azt mondja, hogy ez a fajta szellemiség, amikor beszüremkedik a gyülekezetbe, amikor beszüremkedik a hívő embernek a szívébe, lelkületébe, akkor az óriási veszélyforrás. És amikor ezt a levelet írja, akkor néhány verssel korábban, egészen pontosan egy verssel korábban, mint ahogy én olvasni kezdtem, egy nagyon érdekes gondolatot kezd el feszegetni az apostol. Azt mondja, ez a szeretet, mármint az, hogy szeretjük az Urat, és ezt azért el szoktuk mondani, pedig azt jelenti, hogy az ő parancsai szerint élünk. Ez a parancs viszont az, amelyről kezdettől fogva hallottátok, hogy aszerint kell élnetek. Egy nagyon különleges dolog szeretném a testek figyelmét fölhívni, ami megint csak a mi világunkban úgy ketté választatik. Ez pedig az, hogy János apostol ebben a levélben éppen a tévtanításoktól való védekezésben, és éppen az üdvösség kérdésnek a bizonyossága tekintetében azt mondja, hogy a szeretetnek a gyakorlása, hogy testvérek, szeressük egymást, tipikus jánosi formula, ami időről időre visszatér nála, hogy a gyülekezetben hogy legyünk egymással, amellé hozzáteszi, mint hozzáillesztendő puzzle darab, hogy akkor ez a parancsolatoknak vagy a törvénynek a megtartásával együtt jár. A mai világban azt mondjuk, hogy ez ketté választandó. A szeretet és a törvény az valahogy nem fér meg a mi fejünkben. Pedig a Biblia azt mondja, hogy ez összetartozik. És a gyülekezetben a szeretetnek a gyakorlása és a törvénynek a megtartásának ezt a nagyon vékony egyensúlyát kellene megtartani. Mert mi történik akkor, ha a gyülekezetben elbillenünk a szeretet irányába, ami nagyon-nagyon tetszetős, nagyon hangzatos, és ebben a mai, a szeretet tekintetében egyre inkább kihűlést mutató világban még látványos is lehet, hogyha a gyülekezet azt mondja, hogy mi itt Rákospalotán azt húzzuk föl a zászlóra, hogy testvérek, szeressük egymást, és ezt tesszük is, de minden más egyéb dolgodra azt mondjuk, hogy ezt háttérbe szorítjuk. Mi történik akkor, hogyha a gyülekezetben a szeretet kezd el egyfajta módon dominanciává válni? Abban a gyülekezetben igazából megjelenik a liberalizmus. Olyan szempontból is, hogy igazából a szeretetnek a jegyében, ugye szeressük egymást testvérek, ugye volt is egy ilyen jelszó, nem kell igazából a bűnökről beszélni, nem kell azokat megbánni, nem kell azokat elhagyni, mert szeretni kell egymást. És nehogy véletlenül megbántsuk a másikat azzal, hogy hát emiatt inkább csak szeressük egymást. És nagyon sokan mennek a kározat felé. Mi történik akkor, hogyha a törvénynek a hangsúlyozása kerül a gyülekezetbe? Azt mondjuk, hogy kérem szépen, az Istenek törvényei vannak, azokat meg kell tartani. Nem más történik, mint egyfajta törvénykezés. És hogyha az imént már a bűnkérdéssel kapcsolatban hoztam ezt föl, akkor az azt jelenti, hogyha valaki bűnt követel a gyülekezetben, bűnbe esik, soha, de soha nem bocsátunk meg neki. Soha, de soha nem felejtjük el neki, mert ő vétett a törvény ellen, és éppen ezért nincs számára kegyelem. Az imént az első megjegyzésnél a szeretet tekintetében, hogy elmismásolják a történetet, nem számít. A másik pedig az, hogy egyszerűen nincs kegyelem. nincs megbocsátás. Nem tudjuk elfelejteni. Pedig hogy mondja Isten igéje a Zsoltárok könyvében? Hogy Isten a megbánt bűnökkel mit akar tenni? Háta mögé veti, milyen messzire? Amilyen messze van, napkelet a napnyugattól. Istennek van egy olyan tulajdonsága, hogy a megbánt bűnök tekintetében azt mondja, hogy nem akarok rá tovább emlékezni. Nem akarok rá tovább emlékezni, hanem a hátam mögé akarom vetni, és Isten nem akar utána halászni, úgymond, hogy szokták mondani, a régi megbánt dolgok között. Nekünk testvérek az a dolgunk tehát itt a gyülekezetben, hogy valahogy a szeretetnek és az igazságnak az egyensúlyát megtalálva tudjuk élni a hívő életünket. És tudjunk ebben és ezáltal megerősödni abban, hogy örök életünk van. Jézus Krisztus kegyelme által. János apostol beszél itt Antikrisztusról, és azt mondja, hogy az a hitető, amely eljött, és eljön időről időre a gyülekezetbe, próbálva és keresve, hogy hitet bizonytalaníthat el, azt mondja, hogy ez az Antikrisztus. Nyilván, hogy amikor az Antikrisztusról beszél János itt ebben a versben, nem a Jelenések könyvében szereplő antikrisztusi személyre gondol, hanem megint csak arra a szellemiségre, amely Jézus Krisztus ellen van, és azok ellen van, akik az ő nevében járnak. Ezért mondja az apostol azt, hogy vigyázzatok magatokra. Vigyázzatok magatokra. Kinek szól ez a mondat? Kinek szólt a gyülekezetben ez a mondat? Hogy vigyázzon, vagy vigyázzunk magunkra, vagy vigyázzatok magatokra. Nyilván annak az embernek szól, és azoknak a testvéreknek szól, akik valami miatt nem érzik ezt a fajta veszélyt. Nem érzik azt a fajta veszélyt, hogy a sátán az éppen az üdvösségünk elbizonytalanításában is akar mesterkedni, hogy ne legyünk abban egészen bizonyosak, hogyha Jézus követésére indultunk, akkor nekünk örök életünk van. Olyan embereknek szól ez a mondat, hogy vigyázzatok magatokra, akik egyfajta túlzott magabiztosságban vannak. Egyfajta ilyen szellemi és lelki gőgben vannak. Ugye mondja az apostol, hogy aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essék. És ez nagyon igaz. Testvérek, az ördög, a sátán, az nagyon testre szabott módon végzi a maga kísértéseit az életünkben. Nagyon testre szabott módon. És ezt még én a kegyes élet tekintet irányába is gondolom. Ugye arról nem akarok beszélni, hogy milyen gyenge pontjaink vannak úgy általában a testi életünk tekintetében. Sokkal inkább arról, mivel örök életről van ma szó. A lelki életünk tekintetében is így van ez. Találkoztam olyan testvérekkel, nem is egyen, nem is kettővel, akiknek az a fajta vágy volt a szívükben, hogy ők szeretnének Jézussal kapcsolatosan még több és még több tapasztalatot, átélést szerezni. És járkáltak, mászkáltak mindenféle olyan helyekről, ahol ilyen történhetett velük, ahol ilyeneket láthattak, és igazából ezen kívül, hogy ezt a fajta vágyukat próbálták kielégíteni folyamatosan, nem igazából jelent meg az életükön ennél több. Van egy másik fajta kegyesség igény is, ilyennel is találkoztam már, hogy én még több tanításra vágyok, én még többet akarok tudni a Bibliából, még többet akarok tudni Jézusról, még többet akarok tudni arról, ami Bibliában van, lelki ajándékokról, Szentlélekről, nagyon sok mindenről, és megint csak az illető mászkált ide-oda-amoda, egészen nem is láttuk a gyülekezetben sokszor, mert mindig oda volt, mindig csavargott valahol. Csak igazából, amikor magába szívtett a sok tanítást, és megjelent 3 hónap után ilyen megelégült arccal, akkor mindenki úgy néztünk rá, hogy akkor most akkor, hát akkor számíthatunk arra, hogy itt most olyan tanításban lesz részünk, és hallgatott. És nem történt semmi. Nagyon be tud bennünket a sátántestileg csapni. Nagyon meg tud bennünket a sátán csapni, és pontosan tudja, hogy mivel lehet bennünket testre szabottan olyan helyzetbe hozni, hogy gyakorlatilag egyfajta vágyunkat, egyfajta igényünket kielégítsük, csak éppen nem tesszük azt, ami a dolgunk, és nem hallgatunk olyan szempontból Istenre, amilyen módon ő szeretne ezek által is bennünket sarkalni. Van néhány sarkalatos dolog Isten követésével kapcsolatosan. Én azt gondolom, hogy az ilyen az, hogy elhisszük-e azt, hogy Jézus Krisztus által és a kegyelem által üdvösségünk van. Elhisszük-e azt, hogy Isten megbocsátja a bűnt? Ha ezeket elfogadjuk és elhisszük, akkor ez a miénk. Miénk az örök élet, és miénk a bűnöknek a bocsánata. És ha nem fogadjuk el, akkor nem. Ez ilyen egyszerű. Ez így működik. És Isten mindent megtett azért, hogy ez ilyen valóság lehessen számunkra is, hogy ezt, hogyha fölkínálja, hogy akarod-e, hiszed-e, elfogadod-e, akkor éppen te hit által erre valamilyen választ adj. Ha igent mondasz rá, ha igent mondtunk rá, akkor a miénk. Az Isten megbocsátja a bűnt, az Isten elveszi a bűneinket, és örök életünk van. Ha nem, akkor nem. Ha azt mondjuk, és azt valljuk, és az úrvacsorai alkalom is egy kicsikét erre fog bennünket emlékeztetni, nem is kicsit, hanem nagyon, hogy örök életünk van, üdvösségünk van, és a bűneinket Isten kész elvenni és megbocsátotta, akkor folytathatjuk-e az életet úgy, mint ennek előtte? Élhetjük-e úgy az életünket, mint ahogy régen éltük? Nyilván nem. És miért nem? Azért, mert akkor okot adunk az ördögnek, a mi ellenségünknek a gyalázkodásra. Dáviddal történt ilyen. Dáviddal történt el, és Dávid ezt meglátta. Hogy ahogy ő, amit ő tett, és amit ő csinált, azzal okot adott arra, hogy őt szidják, és vele együtt Istent is bántsák. Ugyanakkor nyilván nem csak okot adunk, és okot szolgáltatunk a sátának és az ellenségnek arra, hogy gyalázkodjon, hanem igazából tönkre teszi a saját földi életünket is. Ugye van egy olyan mondás, hogy minden jó, ha a vége jó. De ennek igaz az ellenkezője is. Minden rossz, ha a vége rossz. Minden rossz, ha a vége rossz. Ezért mondja az apostol, hogy aki túllép ezen, az abban nem marad meg az Isten. Aki túllép ezen, aki túllép Isten tanításán, abban nem marad meg az Isten. Van nekünk egy édenkert óta velünk és belénk teremtett isteni tulajdonság, ez pedig az, hogy mindig vágyunk az új dolgok után. Mindig vágyunk az új dolgok után. Ez persze önmagában nem bűn, mert hogyha megnézzük, hogy igazából emberek mindig olyan utakat kerestek, tudósok, nagy nevű emberek, akik azt kutatták, hogy hogyan lehetne jobbá, szebbé tenni az életet, igazából tulajdonképpen ennek a vágynak a munkálkodása volt az, és ez vitt előrébb a történelmünket és a világunkat itt. Nyilván ez önmagában nem baj. De az nagyon fontos, hogy amikor ez az új iránti vágy ott van bennünk, az Édentől belénk teremtett új iránti vágy, az semmiféleképpen ne az alapokon próbáljuk valamilyen szempontból kiélni. Az alapok azok, amelyekről itt az apostol szól. Azok az alapok, amelyek akár üdvösség, akár kegyelem, akár Isten, akár kárhozat tekintetében is előttünk vannak. És ezekről is beszélni kell, mert az alapokhoz tartozik. Ugye beszéltem a testvéreknek néhány héttel ezelőtt arról, hogy volt egy időszak, amikor nagyon szemérmesek voltunk, és nem mertünk beszélni a kárhozatról, meg nem mertünk beszélni ítéletről, mert nehogy elriasszuk a kívülállókat esetleg egy evangelizációs alkalommal. Pedig ez nagyon megmutatja azt, hogy az alapok mennyire vannak rendben az életünkben, hogy ezekről is beszélnünk kell, mert az alapokhoz tartozik. Hallottam olyan téptanítást, ezt azóta már annak tituláltam, amikor egy neves igehirdető evangelizáció keretén belül a kározat kérdését úgy említette meg, mert oda keveredett, hogy muszáj volt neki beszélni, erről pedig nem akart. De úgy kellett oda, hogy kénytelen volt beszélni egy evangelizációnak kározatról. És így fogalmazott ő, ha elutasítod Istent, akkor az életed végén ugye meg fogsz halni, és aztán pedig majd a lelked meg fog semmisülni. Ez a kárhozat. Ez egy jó kis téttanítás. Mert az Úr Jézus nem erről beszél. Nem arról beszél, hogy mi majd megsemmisülünk. Hanem arról beszél, hogy bizony ott örökkön örökké szenvedni fognak azok, és gyötrődni fognak azok, akik oda kerülnek. Nem megsemmisülni, ez egy nagyon egyszerű történet lenne. Megsemmisülünk, és akkor mindenek vége. És innestől már csak egy ugrás a sugár, ugye, hogy beszéljünk arról, amit a távol-keleti vallások ugye beszélnek, akár reinkarnációról, meg mindenféle más dologról. A megsemmisülés. Tévtanítás. Jézus nem beszél megsemmisülésről, hanem örökkön örökké tartó szenvedésről. Ez egy kicsit azért másképpen hangzik. Erről beszél tehát az ige, hogy az alapok legyenek rendben az életünkben. Nyilván, hogyha az alapok rendben vannak, és újítási vágyról beszélünk, akkor azt hol kell keresnünk? Nyilván valahol az építményben. És az építményen. Udvarnoki testvér, neve nem ismeretlen ebben a gyülekezetben, úgy gondolom, neki volt egy olyan mondás, ami azóta szálló igévé vált baptista körökön belül, hogy Krisztusban maradni kell, a korral pedig haladni kell. Nagyon igaz ez. Krisztusban maradni kell, az alapokra építeni kell, viszont a korral, amiben vagyunk, azzal pedig haladnunk kellene. A mai embert meg kell tanulnunk az ő nyelvén, az ő helyzetében elérnünk. A mai embert meg kell tanulnunk az ő nyelvén megszólítani. Azok a módszerek és azok a kegyességi formák, amiket elején gyakoroltak, akár az én nagymamámék, vagy még korábban, még a 30-as, 40-es években, az a módszer nyilván ma már nem lesz átütő erejű a mai embernél. Ebben valóban törekednünk kell az újra. Valóban meg kell találnunk, hogy hogyan lehet korszerűvé válni ebben a gyülekezetben nekünk is. És keresni kell azokat a megoldásokat, amivel az örök életről, az üdvösségről tudunk beszélni az embereknek. Azt gondolom, hogy egy olyan világban élünk, testvérek, amely hát minimum 20 éve nagyon nagyot változott, és egy folyamatosan változó gondolkozású világban vagyunk. És ebben a világban, ebben a megváltozott világban kellene próbálni egyrészről alkalmazkodni ahhoz az állandó változáshoz, amely a falakon kívül van. Ugyanakkor meg kell tanulnunk ragaszkodni is az alapokhoz, amelyre a mi lelki életünk üdvössége épülhet. Nem könnyű feladat ez. De ezzel bízott meg bennünket a mi Urunk. És ennek van létjogosultsága. És azt találtam mondani a reformáció hetén az igehirdetésemben, hogy testvérek, nincs mese, a hit hősök sorába nekünk is be kell állnunk. Mert a mi generációnkat, a mi korosztályunkat, a mi korunkat, azt az Isten tőlünk fogja számon kérni. Nekünk nem az elődökkel kell elszámolni, és nem is annyira az utódokkal kell majd elszámolnunk, hanem azokkal, akikkel éppen most vagyunk egy generációban, most élünk egy generációban. Az Isten őket rajtunk fogja számon kérni. És nyilván ez küldetés jelent. És hogyha nem tudjuk, ha nem tudjuk, hogy mi a mi küldetésünk, ha nem tudjuk, hogy mi az, amit tennünk kell, akkor is még egy valamit tehetünk. És én örülök annak, hogy az imaórai alkalommal nem én, hanem úgy általában a testvérek közül vetették föl, hogy imádkozzunk azért, hogy az Úr mutassa meg nekünk, hogy a gyülekezetünknek mit kéne csinálni. És úgy áll Isten lé, hogyha már más nincs, hogy Uram, nem tudjuk, hogy mit kéne csinálni, de tudjuk, hogy kell, végeznünk kell, de még nem tudjuk, hogy mit, de mutasd meg. Hogyan tegyük? Mit tegyünk? Mi merre fele induljunk el? Azért, hogy a körülöttünk lévők minél többen üdvösségre találjanak Jézus Krisztusban. Ha nem mi érünk oda előbb, akkor a sátán fog odaérni előbb. És nyugodjunk meg, ne legyenek illúzióink, el fogja végezni a sátán a maga romboló munkáját. Azoknak az életében, akiket ilyen-olyanoknál fogva, de nem tudtunk, vagy nem akartunk elérni. Óriási tehát a felelősség, és én arra bátorítom a testvéreket, hogy megszívve az apostol tanácsát, hogy a szeretetben és Isten igazságában megtalálva az egyensúlyt, hadd tudjuk olyan korszerű módon átadni a mostani generációnak az evangéliumot, hogy akik még nem találták meg az üdvösséget Jézus Krisztusban, azok megtalálhassák, és hogy ilyen szempontban legyen növekedése és erősödése a mi gyülekezetünknek is. Amen.